üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
A telefonon Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok, szervusz!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Milyen a hangulat ma a béten?
Jól indult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén, a BUX Index 0,4%-os erősödéssel kezdett az első néhány percben, és a vezető papírok többsége is a pozitív irányba indult. A MOL 1,1%-os drágulását lehet főleg kiemelni, 2984 forintba kerülnek az olajcég papírjai. Emellett a Magyar Telekom stagnál 408 forinton, a Richter 0,5%-os erősödést mutat, 8390 forintba kerül, míg az OTP árfolyama 12090 forinton áll, ez minimális 0,4%-os emelkedést jelent tegnaphoz képest.
Forinttal mi történik?
A forint mértéket, vagy mondhatni minimálisan kezdte a napot, 0,1%-kal gyengült az euróval szemben, így most 370 forint 34 fillért kell adni egy euróért. Ugye most már mondhatjuk azt, hogy hetek óta ez a 370-es szint határozza meg a forint jegyzését, néha kicsit alatta jár, néha kicsit felette, de nem tud ettől érdemben eltávolodni a magyar deviza, és egyelőre nem is látszik az, hogy mi tudná innen kimozdítani erről a holtpontról a forintot. Ugye jövő hét végén lesz majd csak egy júniusi inflációs adat, amire esetleg érdemes lehet figyelni, addig elsősorban a külföldi hírek azok, amik meghatározhatják az irányt. A dollárral szemben most 338 forint 30 fillérnél járunk, az angol font pedig 430 forint 70 fillérbe kerül.
10:30 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Egy év alatt 7 helyen rontotta Magyarország a pozícióját abban a versenyképességi rangsorban, amelyet egy svájci kutatócég készít. Az okok között szerepet játszik több más mellett a magas infláció, az állami beavatkozások, az átláthatóság és a kiszámíthatóság hiánya, valamint az egészségügyi infrastruktúra állapota, mondta az Inforádiónak a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutató professzora. Sipos Ildikó kérdezte Csát Magdolnát.
Egy 64 országot tartalmazó listáról beszélünk, egy svájci versenyképesség kutatóintézet, az IMD végezte az elemzést, és azt találták, hogy Magyarország hosszabb ideig, egészen 2022-ig egy javuló úton volt, tehát folyamatosan minden évben javította a versenyképességét, és 22-ről 23-ra viszont 7 helyennyit lecsúsztunk. Rögtön hozzáteszem, hogy 2022-es adatokkal dolgozott a kutatóintézet, illetve 23 évelei néhány adatot még feldolgoztak. Érdekes a V4-ek közötti helyezésünk. Magyarországon kívül Szlovákia rontotta még a pozícióját 4 helyel, viszont Lengyelország 7 és Csehország 8 helyel javította a pozícióját. Rögtön megemlíteném azt is, hogy az Európai Unió tagországa is nagyon vegyesen teljesítettek. 7 ország tudott előre lépni, 16 pedig rontotta a helyezését, a többieknek a helyezése változatlan maradt.
Magyarországon mi áll a romló adat hátterében?
Magyarország esetén indoklásként azt lehet olvasni, hogy egyrészt a kiugróan magas infláció az, ami negatívumként hatott a versenyképességre. Ezen kívül bizonyos makromutatók, további makromutatók, mint például a fizetési mérleg egyensúly problémája, a GDP csökkenése, illetve csökkenő pályára állása, a magas költségvetési hiány és a termelékenység romlása jelent még meg súlyos tényezőként. Én szeretnék még egy dologra rámutatni, ami csak a háttéranyagban szerepel, de érdekesnek tartom, és ebben mi a lengyelekhez és a csehekhez képest rosszabb helyzetben vagyunk. Ez pedig, ahogy ők fogalmaznak, az állami beavatkozások növekedése a piac kárára. Ugye ezen azt értik, hogy nagyon sok olyan beruházás beruházás zajlik Magyarországon, amely beruházásokat az állam jelentős összeget támogatja, és ráadásul ezek mind olyan beruházások, amelyek tipikusan elsősorban az állami támogatás, az alacsony társasági adó és az alacsony bérek miatt jönnek Magyarországra, tehát ezek a tipikus összeszerelő üzemek. Ez azért érdekes, mert ugyanakkor az előrelépő országoknál, csehek, lengyelek vagy Írország, amelyik 11. helyről a másodikra ugrott előre, megemlíti a tanulmány, hogy nagyon-nagyon megnőtt a beruházásoknak a volumene is, és a növekedési ráta is növekedett, de ezek olyan beruházások, amelyek ellenállást visznek a gazdaságba, olyanok, amelyeket a válság nem annyira érint, és ezek többnyire tudás alapú beruházások, ami érdekes, mert ugye ezekben az országokban sokkal magasabb a társasági adó, mint Magyarországon, és akkor levonja azt a következtetést a tanulmány, hogy Magyarországnak el kell azon gondolkodnia, hogy már talán nem annyira húzóerő a versenyképesség szempontjából, nem annyira javítási tényező az, hogy továbbra is magas állami beavatkozással, állami kedvezményekkel, alacsony bérrel, alacsony társasági adóval próbálunk cégeket hozni, mert ez igazából már csak az összeszerelő típusú beruházásokat megvalósító cégeknek jelent húzóerő, de a tudást igénylő cégeknél, ami fontos lenne, az a magasan képzett szakembergárda, a felnőtt képzésnek a magas szintje, ami viszont megtalálható Írországban, Csehországban és Lengyelországban.
Még az említett negatív tényezők mellett a kiszámíthatóság, az átláthatóság, illetve az egészségügyi infrastruktúra minősége is megjelenik kritikaként.
Így van, igen, ezek is szerepelnek a kiszámíthatóságot, például Lengyelországban és Csehországban javulónak ítélte meg az elemzés. Az a helyzet, hogy ugye 22 az egy olyan év volt, amely évben egyszerre volt gondva, még a járvány hatása, egyszerre volt gond a háború, és így tovább. És ugye úgy fogalmaz a tanulmány, hogy azok az országok tudták az inflációt is jobban kordában tartani, amely országok ügyesebben reagáltak ezekre a változásokra, és igyekeztek a gazdaságot inkább ellenállóvá, rugalmasabbá tenni, olyan fajta beruházásokat ösztönözni, amelyeket nem érint annyira az értékláncoknak, a szállítási láncoknak a problémája, és mostanában azért, ha megnézzük 22 vagy egész eddig 23-ban, azért tipikusan tényleg olyan beruházások jöttek Magyarországra, amelyek nem felelnek meg ezeknek a kritériumoknak. Ha megnézzük az iparnak a teljesítményét, ott is azt látjuk, hogy azok az ágazatok teljesítenek gyengében, amely ágazatok valójában Magyarországon nagyon nagy arányt képviselnek, de mondjuk Írországban nem. Hát mondjuk Írországban nem találunk akugyárakat, vagy Csehországban sem, lehet, hogy majd lesz később, az ugye nem lehet tudni, most még nem. Az előretekintést, a jövőre való felkészültséget érzékelik úgy az elemzők, hogy ez talán nem annyira erős Magyarországon, illetve ez, ha tetszik, gyengült, mert hát úgy gyengült, hogy nem volt annyira szükség erre addig, amíg ezek a válság jelenségek nem jelentkeztek, tehát ugye a válság jelenségekre úgy kellett volna talán jobban, ügyesebben reagálni, hogy rugalmasabbá tenni inkább a gazdaságot, inkább a piacot élni hagyni jobb. És ugye itt nem említik meg, de ha megnézünk más elemzéseket, azok szóba hozzák azért az árstopp és egyéb dolgokat, amelyek olyan beavatkozások, amelyeknek mindig vannak negatív hatásai is. Hát ezt érzékeltük Magyarországon. Tehát talán úgy lehetne a gondolatmenetet összefoglalni, hogy Magyarországon, ami előny, az korábban nagyobb hangsúlyt kapott, most már nem az a lényeg, hát mi az előny, nagyon előnynek lehet tekinteni a magas szintű foglalkoztatottságot, az alacsony szintű munkanélküliséget, de most már ezek a mennyiségi tényezők kevésbé fontosak.
Csát Magdolnát, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem kutatóprofesszorát hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy elmaradozóban vannak a vevők az ingatlan piacon. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Megduplázódott az ingatlan kínálati piacon a garzonlakások száma, de jelentősen emelkedett a 40-80 négyzetméteres ingatlanok aránya is. Közben vevőből jóval kevesebb van a tavainál. A lakáspiaci kínálat bővülés hátteréről, összetevőiről, jellemzőiről készített elemzést a Világgazdaság. Tatár Tímea kérdezte Sándor Tündét, a Világgazdaság ingatlanpiaci szakújságíróját.
40% körüli keresletcsökkenésről beszélnek ma már az ingatlan közvetítők, ingatlan hirdető portálok. Ugyanakkor ezzel a keresletcsökkenéssel párhuzamosan harmadával több az eladó lakás és ház most a piacon, mint egy évet. Az ingatlan.com gyűjtötte ki megkeresésünkre ezt a plusz kínálatot, és látszik, hogy a garzonlakások száma az, ami kis hián megduplázódott, és átlag feletti mértékben nőtt a 40-80 négyzetméteres kategóriába, tehát a kisebb lakások körében a kínálat. Úgy tűnik ebből, hogy a befektetők igyekeznek legalább átmenetileg szabadulni most az ingatlanoktól, mert hát jobban fiala pénzük az értékpapírok körében, ugye hallani ezekről a magas kamatokról, és ehhez képest mondjuk a lakáskiadás hozama az eltörpül. A másik, ami miatt érdekes lehet, hogy azt gondoltam, hogy mondjuk a kádárkockák, tehát a korszerűtlen, felújítatlan ingatlanok tulajdonosai dobják piacra, amiük van, hát ez nem igazolódik vissza. A felújított meg a felújítatlan ingatlanok közötti áróló nagyon nagyra nyílt, különösen a házaknál 59%-os az árkülönbség egy felújított és egy felújítatlan családi ház között. Most inkább az átlagárak árulkodnak arról, hogy a kisebb értékű ingatlanok iránt lehet érdeklődés. Például nagyon érdekes a Balaton környéke. Három olyan megye vezeti az átlagár mérséklődési listát, ami mind a Balaton környékén van, ugye Somogyban 79 millió forintról 69,9 millió forintra csökkent az eladó lakóingatlanok középértéke, Veszprémben 70,4 millió forintról 67-re, és Zalában is 63-ról 49 millióra, ami már ugye egy ilyen túlárazott balatoni ingatlanpiaci megingást is jelez. Hát ez összefügg a kereslet változásával, a kereslet csökkenésével.
A falusi csokot érintő változások, azok milyen hatással vannak most erre a trendre?
A falusi csok ugye az jövőre fog megváltozni, illetve akkor nő az igénybe vehető támogatás. Egyelőre, ami a kínálatban most látszik, hogy az eddigi lehetőségeket is bemutatja, a falusi csokos településeken másfélszeresére nőtt, gyakorlatilag 43%-kal bővült az eladó lakóingatlanok száma, ez majdnem 10%-kal nagyobb, mint az átlagos kínálat bővülés, ugye 34%-ot említettem, vagy ennyi a teljes az országos egy év alatti, tehát kínálat van, és hát ugye lehetőség is nagyobb lesz, mert 10 millió helyett mondjuk egy 3 gyerekes család 15 millió forintot vehet föl, és ebből felújításra is fordít majd. Tehát, hogy az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője szerint ez akár egy ilyen történelmi fordulatnak, vagy lehetőségnek is nevezhető, és élénkítheti ezeknek a korszerűtlen ingatlanoknak a piacát, vagy a keresletet, mert hogy amit említettem, hogy 59%-kal olcsóbbak átlagosan ezek a felújítatlan házak, ugye növekvő támogatást, tehát itt várnak egy mozgást ettől.
Sándor Tündét, a Világgazdaság ingatlanpiaci szakújságíróját hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Csak azoknak a turisztikai vállalkozásoknak lesz kötelező 2023. július 1-től az élő adatok továbbítása. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnak, amelyeknek a tavalyi nettó árbevétele meghaladta a 100 millió forintot. A kisebb vállalkozások technikailag sincsenek erre felkészülve, mondta az Inforádiónak a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke. Sipos Ildikó kérdezte Kovács Lászlót.
nagyon kicsik számára, 22-es adatokat figyelembe, 12 millió forint forgalom alattiak számára jelent mentességet. Egy kis halasztást, haladékot a 12 és 100 millió forint közöttieknek, és 100 millió forint feletti üzleteknek kell most 2023. július 1-től elindítani az ENTAK adatszolgáltatásukat. Egyébként nem váratlan dolog, hál' Istennek, ez már azért szóban, ez változtatási szándék már elhangzott az MTÜ részéről. Tehát erre is készültünk, és ezt várta a szakma. Ennek az eredeti törvénynek az életbelépése is július 1-e volt, ami mindenkire vonatkozott.
Most akkor tehát az várható, hogy ez az adatszolgáltatási kötelezettség szakaszosan fog majd elindulni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatók Központhoz. Ez kedvező lehet?
Mindenképp hasznos az, hogyha szakaszosan indul el, tehát nem egyszerre a 47 ezer üzlet adatszolgáltatása ennek az ENTAK-nak a segítségével, vagy az ENTAK részére, hiszen ezt már tudjuk a szálláshely szolgáltatóknál bevezetett ENTAK rendszer esetében is, hogy minden rendszernél, és ez teljesen nyilvánvaló, világos, a finomításra szükség van, menet közbeni módosításokra, ahhoz, hogy ez a rendszer tökéletesebben működjön, mint ahogy eddig szolgáltattuk adatokat. Azt hozzá kell tenném, hogy ez mindenki számára jelent egy plusz figyelmet és egy plusz anyagi, illetve energiával is áldozatot. Magyarul minden vállalkozásnak foglalkozni kellett. Először is regisztrálni, ez kötelező volt mindenki számára. Regisztrálni kellett az üzletet, hogy létezik, hogy mivel foglalkozik. Ez alapján, minden üzlet tulajdonosai jelenlegi módosítás alapján döntheti el, hogy mikor kell elindulni az adatszolgáltatásnak, vagy egyáltalán el kell indulni, vagy mentességet kap. A probléma az az, hogy ahhoz, hogy valaki adatot tudjon szolgáltatni, addig kell eljutni, és az a nehéz dolog, hiszen bizonyos esetekben, akinek régi pénztárgéprendszere van, az most nem az online pénztárgépről, hanem saját belső elszámolási rendszeréről beszélek az üzleteknek, azoknál is sajnos előfordulhat, hogy frissíteni kell a számítógép állományt, vagy tabletteket vásárolni, illetve az eddig működő rendszerüket, számítógépes rendszerüket alkalmassá kellett tenni, de ez a fejlesztők dolga volt, hogy alkalmassá tegyék ENTAK szolgáltatásra.
Kovács Lászlót, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője, szervusz ismét.
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat.
Változott-e a hangulat?
Jelentős változásra nem tudok beszámolni, a részvénypiacon a BUX Index továbbra is a pozitív tartományban van, 0,3%-kal erősödött tegnaphoz képest, és a vezető papírok többsége is javítani tudott, az OTP minimális 0,3%-os gyengülésben van 12.050 forinton, illetve a Magyar Telekom 408 forinton stagnál, a másik két blue chip viszont javítani tudott, a MOL 1,1%-kal 2.984 forintra erősödött, a Richter pedig 0,6%-os pluszban van, így 8.395 forintba kerül most.
Forint, ami a helyzet?
A forint piacán sincs jelentős változás, továbbra is a 370-es szint környékén ingadozik a magyar deviza az euróval szemben, most éppen még mindig a 370-es szint felett egy hajszálnyival, nagyjából 10 fillérrel, a dollár 337 forint 90 fillérbe kerül, az angol font pedig 430 forint 40 fillérren áll most a bankközi deviza piacon.
Köszönjük szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a jövő pénzügyi vezetőinek tanácsadója.